Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Két utolsó beszédem a katona Tóth Tihamirről szólt. 15 hónapot töltött a fronton. Tóth Tihamir a hűségnek nem mindennapi példáját mutatta, de ezt a hősies hűséget Istenen kívül senki sem ismerte teljes valóságban. A hozzá legközelebb álló lelkek itt csak egy-egy vonását láthatták meg. Az uzsoki szorosban vagy a végtelen orosz mezőkön a fölkelő nap a zsolozsmánynál találták. Csillagos éjszakák az út szélén térden állva hújva látták, amint testi imájába elmerült. Leszerelése után örömmel újságolta, hogy sikerült minden héten szentgyónását elvégezni. Csodálatos lélek, a sok-sok hősies élmény után a legnagyobb öröme, hogy minden héten gyónhatott, pedig több kitüntetést is kapott. Elméletileg, mikor hazatért, ő már ismét hisztanár, hisz már 14 júliusban ki lett nevezve. A háború azonban elszólította a fiúktól. Pedagógia helyett mély emberismeretet tanult a háborúban. A szenvedések hónapjaiban megismerte az ember élet sok nyomorúságát, és még jobban meglátta a lélek mindenek fölött álló értékét. Amennyire megrokkant egészség engedi, most odaadja magát diákjainak. Újra Egerbe dolgozhat, mint tanulmányi felügyelő és hittudományi tanár, a bent lakik az intézetben. Abban az időben már teljesen kiforrott egyénisége, felnőtt emberré vált. Szerette a jókedvű társaságot, maga is szívesen fűszerezi a beszélgetést enyhát répákkal. De megfontolatlanságot még bizalmi baráti körében sem vesznek észre rajta. Kartársai körében jól érezte magát, szívesen részt vett beszélgetésükbe, de csak az előre megállapított ideig. Ha ez az idő eljött, fölállt és felment a szobájába, hogy folytassa napi munkáját. Egész lényén látszott, hogy magasabb elvek irányítják. Mikor a kispapokkal beszélgetett, vagy neki órát tartott, magatartásából a komolyság sugárzott. Ezért a növendékek egy része ridegnek, barátságtalannak tartotta. A kényelemre hajlók pedig féltek is tőle. Puszta megjelenése elég volt arra, hogy a teremben vagy a folyosón csend és rend legyen. a kispapokkal szemben tartózkodóbb volt, mint a diákokkal szemben. Olyan jókedvűek, mint a diáktársulatok, olyan jókedvűnek, mint a diák kirándulások alkalmával a kispapok között sohasem látták. A papnövendékekben ő Istennek elkötelezett embereket látott, a könnyűvéri diák pedig előtte az az elveszni induló bárány, akit atyai szeretettel kell a jó úton megtartani. Délelőtt a Dobó István főreálban is tanított hittanórát, ezek élmények voltak a fiúk számára. Sok történet és élénk előadás nyomán megszerették a komoly katolikus életeszményt. Az órákon megbeszélések is voltak. A nehézségek és ellenvetések kerültek akkor sorra. Végén mindig nyilvánvaló lett, hogy az egyház tanítása igaz, és az emberiség javát szolgálja. Tóth Tihamér diákjai lelkükbe vésték, hogyha sok világi tudományt kell is tanulniuk, annál inkább kell érdeklődniük a hitnek tanítása iránt. Lélekbemarkoló szavak erős nyomot hagytak a diákokban. Egyik tanítványa írja, most is előttem áll a fiatal kisportolt alakjával. A szentmise alkalmával mondott szentbeszéde közvetlen hangjával utat talált a diák lelkekhez. Szavai lenyűgöző hatásúak, kiváló szónok ért a diákok nyelvén, és mi igen büszkélkedtünk vele más iskolák előtt, hogy ilyen tanárunk van. Szentbeszédeiből kérzik, hogy a lélekből fakadnak, és hogy lélekhez és a józan észhez szólnak. Az első hetek után már nagyon megszerettük. Eleinte még sokszor akadályozza a betegség. Álmatlanság, fáradtság gyötörte. Sokszor le kellett feküdni a napközben is. És akkor is dolgozott, többször nem tudott elmenni iskolába, de ilyenkor a fiúk otthonában is fölkeresték. A diákok őt jobban érdekelték, mint a kispapok. Velük többet foglalkozott. Sokan jártak be hozzá, csak tavasz felé erősödött meg. Órák közben az iskola folyosói nyitott ablakok mellett sétálgatva beszélgetett tanítványaival. Hisz diákjainak kell a jövőjét alakítani. Csak néhány esztendő még, és ezeknek a diákoknak kell megvalósítani a magyar életbe a mentést, a művelődést. Ők fognak a szószéken, törvényszéken, a tudományok asztalánál állni. Ők lesznek a feltalálók, a kántorok, az orvosok, az ügyvédek. Az osztály feszült figyelemmel csüngött rajta, és Tóth Tihamér gyermek volt a gyermekek között. Mindenki sügyes, bajos dolguk, pedig a diákoknak rengeteg van ebből, érdekelte. Nem csak az öröm idején volt együttérző diákjaival, hanem a szenvedésben is. Mindenkivel törődött, de a szenvedők álltak legközelebb szívéhez. Egyik növendékének apja elesett a harctéren. Attól kezdve megkülönböztetett szeretettel gondoskodott róla. Vigasztaló szavai még évtizedekkel később sem mosódtak el az árva szívéből. Így szólt, amikor csak sétára ment a diákjaival. A régi temetőkbe vagy a szépasszony völgyébe vitt útjuk ilyenkor. Ha több idejük volt, felmentek a Várhegyre, ahonnan a nagy hegyek és az Alföld felé egyaránt megnyílt a kilátás. Beszélgetéseikben előkerültek a háború személyek, a sok bűn és a sok hőstet. Nyitogatta a fiatal szemeket, hogy meglássák a történelemben Isten útmutatását. Prohászka és Tóth Tihamér is hirdette, a világháború nagy világítélet a modern európai kultúra hitehagyása miatt. Nevezetesen a magyar tragédia történelmi büntetés az alapvető magyar bűnökért, a kereszténységgel szembeni közönösségért és a káromkodásért. Új nemzedéknek kell a régi helyébe lépni, tiszta lélekkel, mély férfias keresztény hittel, mert csak így lesz nemzeti újjászületés. Akkor még nem tudhatta, mi vár az országra Trianonnal, de már akkor hirdette, ez a tiszta nemzedék majd az elkövetkező összeomlás után újjáépíti Szent István országát, hogy ez az új nemzedék kisarjadjon, ahhoz az ő nevelése kellett. A székesfehérvári püspök Proászka már 1916. április 16-ának elsőként Európában a keresztény földbirtokreform tervével utat mutat a nemzet megerősödéséhez. Tehát nem csak elmélet, hanem gyakorlat is kell, hogy a nemzet más útra kerüljön. A háborúban szerzett betegség azonban nagyon makacs volt, hogy nyomatóti, ami egész életében megmaradt. Ennek súlyossága miatt felmentést kapott tanulmányi felügyelői állás alól. Kezelése nem gyógyszerekből állott, hanem a nap, víz és villamos kúrát használt, és az orvos teljes felgyógyulással biztatta. A líceum épületébe kap lakást, és csak kétkedni jár át az intézetbe. Még így is megesik, hogy napokon át ágyban kell maradnia. Akadályt nem ismerő optimizmusa ekkor is vidám lélekkel sarkalja a munkára. Diákjai ilyenkor is meglátogatják, hogy biztatást és munkakedvet kapjanak tőle. Délutánonként úgy járnak a líceumban lévő egyszerűen berendezett lakására, mintha csak hazamennének. Ilyenkor sok mindenről folyt a szó. Szerette, ha a diák szemébe néz nyíltan, és nem süti le a szemét, hanem állja jóságos, de türkésző tekintetét. A diák szeméből olvasni tudott. Egyes dolgokról nem csak, hogy elmondta véleményét, hanem a diákok véleményét is kikérte. Szavaiból igen gyakran kicsendült a meleg testvéri szeretet. Orosz fogságban lévő testvéréről sokszor beszélt, és boldogan újságolta, ha egy levelező lapot hozott neki a posta tőle. Egy lelkéhez közel álló tanártársa szerint az ifjúsággal való siker és bánásmódnak titka az volt, hogy noha csak a lelkiekkel törődött, mégsem volt a megszokott áltatoskodó egyéniség. Férfias őszinte hitet kívánt, és ezért nem félt a hétköznapoktól. Sőt, azt kívánt, hogy kiváló munkával és életre való magaviselettel mutassák meg fiai az igazi keresztény hit boldog gyümölcsét. Féltette a lelkeket, de nem félt. Nem volt merebb, hanem valami egészséges, zamatos magyar lelkület égett benne. A szabad játékot, hangos vidámságot szerette a belső fegyelmezettséget a vidámsággal együtt. Az egri katolikus egyházi tudósító és sok munkát adott neki. Örömmel szerkesztette ezt a lapot, mert új hangjával úttörő volt. A gyakorlati hitéletbe öntött erőt. Célkütőzéseiben nem ingatta meg a lekicsinylők és a gunyolódók hangja. Tudta, hogyha a munkája nyomán áldás fakad, és lelked ébrednek új életre, akkor jó úton jár, mert gyümölcseiről ismeritek meg őket. Voltak, akik háta mögött mondták, semmi az, amit töltesz, csak összeollozza azt, amit összegyűjtött. Tegyétek meg utána, az akkor elhiszem, hogy könnyű, találték ilyenkor azok, akik ismerték Tóth Tihamér célját és munkáját, félretenni a tudományos vitákat és halasztást nem ismerve kell, hogy minden egyes lelket Krisztushoz vezessen. A lelkek, Ezek foglalták le minden gondolatát. Megtörtént amiatt, hogy a mindennapi élet követelményeiről is megfeledkezett. Egyik testvére, mint hagynagy, meglátogatta. Munkája és beszélgetés közben nagy figyelmessége ellenére sem vette észre, hogy már elkövetkezett a vacsora idáját. Testvére megszólalt, gondolom már lehetne valamit tenni is. Jó, jó, felelte, akkor gyerünk uzsonázni. Egy alkalom a séta közben cukrászdához értek. Utitársa mindenáron be akarta vinni magával, de ő hajlíthatatlan. Menj csak be és uzsonázd meg, mondta, ő az egész idő alatt az utcán várakozott. Lelkének emelkedettsége és természete, derűs melege, sok komoly lelket vonzott maga köré. Ezeket is a lelke kápolására buzdította. Tanástársaival sokat ment sétára, ilyenkor meg-meg villant az a tűz, amely állandóan éget benne. Minél több embert kell Krisztushoz vezetni. A tudománynak nem lehet más célja. Arra kell megtanítani az embereket, hogy miután érdeklődjenek, mivel foglalkozzanak, mit tudjon az emberek, az ember ennek a célnak az érdekében megtenni. A török megszállás romjai évszázados nyomokat hagytak Egerbe. A török időkből csak néhány kő maradt vissza, és ezek fölött emelkedik most a kereszt, mely a legmagasabb halmon a Kálvária három feszületénél áll. Tihamér sokat emlékedett a kereszt tövébe. A romok felett áll az Úr keresztje, onnan tekint le a sok tornyú városra. Az élet értelme, a legvésőbb célja csak az lehet, fordul utitársához, hogy mindennapi életet Krisztushoz vezessük. Tanártársai éppen akkor bölcseleti tanulmányokkal foglalkozott. A valláslélek a legújabb eredményeit dolgozta fel. Sokszor beszélgettek erről. Ó, Gyula, Gyula, hol jársz te? Ezek a pszichológusok előbbre vizik az életet. Bergson Nietzsche kérdezte tőlem. Szakkönyveim sorát dolgozó szobámban mosolyogva nézte végig. Tisztelte és becsülte azokat, de a hit élet érdekelte. Azok a hitigasságok, mely arra indítanak, hogy mit kell tenni. Tudod, én tisztelem az elméleti tudományt, mondta neki, de nem kedvelem. A gyakorlatit igen, ami a lelkeket megfogja. A gyakorlati tudomány az ő számára a lelkek vezetésének a tudománya volt. Állandó buzgósággal vezette ennek érdekébe a gyűjtőmunkát. Tudsz-e valami jó példát vagy történetet, kérdezte vele dolgozó paptestvérétől. Ezekkel akarta értetővé tenni a hitigasságokat és megnyitani a szemeket, bátorítani az egy szükséges felé vezető úton. Az elméletek nem érdekelték.